Úgy gondoltam, hogy méltó ez az alkalom, az év utolsó vasárnapja, egyúttal az év utolsó napja, hogy a 90. Zsoltát olvassuk fel. Na, hallgassuk meg fennállva ezt a csodálatos Zsoltát, Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a korba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket ország világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük, hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs széphez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságos fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Áldásod legyen, Urunk Istenünk, ezen az igén, ennek olvasásán, ennek hirdetésén, megértésén és cselekvésén. Jézus Krisztus érdeme által. Amen. A feliratban azt olvassuk, hogy Mózesnek, Isten emberének imádsága. Mózesnek tulajdonítják ezt a Zsoltárt, és Mózes gondolatainak a szellemében van itt leírva minden, és így kerülhetett bele a Zsoltárok könyvébe. Mózes imádkozó életet élt, különösen attól fogva, amettől fogva megjelent neki Isten az égő csipkebokor lángjában, amely nem emésztődött meg, égett, de nem emésztődött meg, és Mózes csak nézte, és odament, és akkor Isten megszólította, hogy vedd le a te saruidat lábadról, mert szent ez a föld. Mert ott Isten jelen volt. Ahol Isten jelen van, ott szent föld van. Ott szent szív van. Ott szent hely van, ahol Isten jelen van. És hát Mózes akkor beszélgetni kezdett az Istennel. Isten megszólította. És hát nem egy olyan klasszikus imádság, egy megszokott imádság volt az, hanem egy beszélgetés. Jó lenne, ha inkább a mi imáink is ilyen beszélgetések, őszinte beszélgetések lennének az Istennel, nem pedig valami más köntőrfalazás, vagy valami más. Mózes őszintén elmondta az aggájait is. És nagyon őszinte volt az Isten felé, mert hiszen ő Egyiptomból jött, és Egyiptomban élt, és tudta, hogy mi van Egyiptomban, hogy mekkora hatalom és erő van Egyiptomban, nem akart Egyiptomba visszamenni, hogy pláne, hogy onnan Izrael népét kihozza, kivezesse, mert tudta azt, hogy ez emberileg ez lehetetlenség. Ezért tehát egyáltalán nem is akart menni. Úgyhogy ahogy az ember ezeket olvassa, akkor úgy érzi, hogy hát akkor Mózes milyen ember volt, hát engedetlen volt az Istennel szemben. Na de hát ne szóljunk egy szót se, felismerhetjük magunkat is sokszor, hogy Isten valami nagyobbat mond, és akkor mennyit meghátrálunk, vagy elfutunk, vagy elhallgatunk, és nem is akarunk beszélgetni az Istennel, mert úgy érezzük, hogy hát ez képtelenség. Mert hát miért tőlem akar valamit Isten, hát miért nem másoktól, miért engem szólongat, miért nem másokat, de hát inkább megtiszteltetésnek kellene, hogy vegyük, hogyha Isten megszólít, hogyha ránk akar bízni valamit, ha elvárna tőlünk valamit, az inkább kitüntetésnek kellene, hogy vegyük, nem hogy megharagudjunk érte. Úgy ezekben a gondolatokban már is vizsgálhatjuk magunkat, hogy telhetett el ez az esztendő is a mi részünkről, és hogy mennyi jót, mennyi hűséget, engedelmességet látott Isten a mi életünkben, és vajon milyen imádkozó életet éltünk ebben az esztendőben. Mózes az ő imádságában értékeli az Úrnak az oltalmát. Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mert az ő népe is elpusztulhatott volna ott Egyiptomban. Csoda, hogy nem pusztult el, amikor annyira sanyargatták, olyan nehéz igát tettek a vállukra, és mégis az Úr ott is megőrizte őket, és befedezte őket, betakarta őket. Ez a nép már többször elpusztulhatott volna a világ a történelem folyamán, de nem pusztult el mégsem, ez elgondolkoztató kell, hogy legyen a mi számunkra. Egyébként mi is kicsi csorstársai vagyunk Izraelnek ilyen szempontból, mert mi népünk is már itt elpusztulhatott volna, de Kárpát-medencében bőven. Csoda, hogy vagyunk. Uram, te voltál hajlékunk. Mert a hajlék az oltalmat, az védelmet jelent. A hajlék az megtartást jelent, az szeretetet jelent. Következő zsoltárban azt olvassuk, hogy aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. No hát itt van a titka annak, hogy vajon kész vagyok-e lenni, megmaradni, elrejteni magamat az Úr oltalmába. Mert a kis csibékbe is bele van kódolva az, hogy szaladnak a kotlónak a szárnyai alá, és oda rejtik el magukat, oda húzódnak. Sokszor fiatal lelkipásztor koromban, mikor Berettyóújfalui körzetben szolgáltam, és megfordultam testvéreknél, akkor csodálkozva figyeltem ezeket a tyúkanyókat, hogy milyen csodálatosak, hogy mennyi kis csirkét el tudnak rejteni a szárnyak alatt. hát akkor az Isten oltalma alá ne férnénk oda. Te meg én, meg mások is. Az egész emberiség elférne az Isten oltalma alatt, de van, akik nem akarnak oda húzódni, és nem akarják elrejteni az ő életüket a felséges rejtekében. Pedig azt mondja az ige, hogy aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Ez a titka, hogy akarjam elrejteni magamat. Tegyem le az életemet a felséges hatalma alá. Dávid mindig azt írogatja zsoltáraiban is, hogy Uram, te vagy az én kősziklám, te vagy az én kőváram, az én védelmem, oltalmam, hozzád menekülök, Uram. Elég sok baja volt Dávidnak. Csoda volt, hogy életben maradt, míg király lett, meg azután is, mert rengeteg próbán ment keresztül, de ő mindig az Úrhoz menekült, és mindig az Úr segítségét kérte. Az Izsaiás proféciája biztat és bátorít engem is, mindnyájunkat. Ne félj, mert megváltottalak. Állítólag ez a szó, hogy ne félj, az év minden napjára meg van írva. Hány napból áll egy év? 365. Állítólag ugyanennyi olvasható a Bibliában ezzel a szóval, hogy ne félj. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. Ha tűzön, négy keresztül, a láng meg nem perzsel téged. Ezt megtapasztalták Isten gyermekei minden időben. A szó legszorosabb értelmében is megtapasztalták, hiszen ők keresztül mentek kétszer is a vizen, Veres tengeren is, meg a megduzzadt Jordánon is keresztül mentek, amely ketté vált előttük. És még a tűzből is kihozta Isten az ő gyermekeit ott Babilonban, akik hűségesek voltak hozzá. Gyakoroljuk tehát ebben magunkat, testvérek, ha még az Úr ad nekünk napokat, éveket, ki tudja mennyit, nem tudjuk, ez titok, ez el van rejtve, gyakoroljuk magunkat abban, hogy rejtjük el magunkat az Úr oltalmában, védelmében, testileg, lelkileg, egyaránt, mert csak ő tud bennünket megtartani, ameddig jónak látja itt, utána pedig őnála majd odát leszünk. Az még jobb lesz, mint az itteni élet. Erről beszél a Szentírás. Mózes az ő imádságában világosan látja az embernek a mulandóságát. Azt olvassuk az Izsaiás 40-ben, hogy minden test csak fű, és minden szépsége olyan, mint a mező virága. Megszáll a fű, virága elhull, de az Úr beszéde az örökre megmarad. És az Úr ígéretei, azok nem változnak. Az ég és a föld elmúlnak, de az én ígéreteim soha el nem múlnak. Mulandósággal Isten szembeállítja önmagát, illetve az ő igéjét, az ő ígéreteit. Ugyanerről beszél Péter apostol is. Minden test olyan, mint a fű, mint a mezőnek a virága. Olyan virágról is hallottam, nek hallottunk, amelyik csak egy nappalra vagy egy éjszakára virágzik ki, és utána annyi. Ezzel szemben az orchidéja az sokáig tartja magát, nagyon-nagyon hosszan tud virágozni, hogyha jó helyen van, viszonyok között van, de annak is egyszer csak kezdenek a virágai összerugorodni és lehullani. A tisza virág az meddig él? Egy nap, 24 óra, vagy még annyi sem. Ebben benne van minden, az egész élete. Továbbadja, utána lehull. Ennyi. Hát akkor a mi életünk mégsem tisza virág élet, hanem azt mondja az ige, hogy 70 vagy 80 esztendő. Bár azt mondja, hogy annak is nagyobb része nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik. Hát, minthogyha egy kicsit olyan elégikus lenne, ugye, ez a hangulat, amivel írja ezeket a dolgokat, és megemlékezik az ember mulandóságáról. És még ráadásul nem csak az ember mulandóságáról emlékezik meg, hanem az ember bűnös voltáról is. Amit aztán Pál apostol a római levélben nagyon részletesen leír. És nagyon-nagyon mélyen foglalkozik ezzel, hogy az ember mennyire bűnös. És minden ember kivétel nélkül. Itt írja, hogy a bűneink miatt Isten haragszik. Isten szeret bennünket, de a bűnt azt nem tudja elfogadni. A bűnnel nem tud azonosulni. És ha mi ragaszkodunk a bűnhöz, akkor az ő haragja rajtunk is megmutatkozhat. Ha elengedjük, ha elválunk, ha engedjük, hogy Isten leválassza rólunk a salakot, a bűnt, akkor az ő áldása nyugszik meg az életünkön. Egyébként a Biblia tanítása nagyon határozott, hogy a bűnnek a következménye a mulandóság és a halál, amely bejött erre a földre. A Róma 6.23 mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. De azt is mondja, hogy Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mózes még túlmegy elmélkedésében mindezeken, és látja a sok hiába való fáradtságot is, amely betölti az ember életét. Sok hiába való fáradtság. Nem azt mondja, hogy nem kell fáradozni, nem kell munkálkodni, hanem inkább azon van a hangsúly, hogy az ember kevésbé törődik a lelki dolgokkal, pedig Jézus szerint a lélek több, a szellem az több, mint a test. És az ember sokkal többet törődik a testtel, mint a szellemével, a lelkével, és ezért aztán sok hiábvaló fáradtság mutatkozik. Megfigyeltem most az ünnepek előtti roham, ami ugye az üzleteket terhelte, hogy ott milyen tumultus volt, már nem volt érdemes, már volt, így bementem egy üzletbe, akkor már kijöttem. megmondta, én ezt nem várom ki, ezt a hosszú sort, majd megkeressük másképpen a megoldást. Hát, így vagyunk. Vajon mennyire állunk-e sorba az Isten színe előtt, hogy elkérjük tőle az áldásokat, a békességet, a szeretetet, azt az igazi örömet, amelyet ad Isten a szívünkbe, hogy ezeket elkérjük tőle. Vajon sorba állunk-e? De hát nem is kellene sorba állni, mert ott Isten előtt nincs sorban állás, hanem közvetlenül járulhatunk mindnyájan az ő színe elé. Mózes tehát látja a sok hiába való fáradtságot, futkosást, rohanást, a bulandókért, amit tesz az ember, és ezért úgy imádkozik, hogy Uram, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Legyen minden napnak valami értelme, hogy reggel fölkelek, és akkor, hát ha éppen mondjuk rendbe is szedem magam, természetes, meg megiszom azt a kávét, de utána pedig leülök, és akkor kinyitom a Bibliámat, és az Isten színe előtt vagyok csendességben. Ezt várja tőlünk Isten, hogy ez így legyen az életünkben. Mert csak így tudunk bőrszívhez jutni, hogyha az Úr színe elé állunk, és akkor ő tanít minket. Nem nekünk kell tanítani az Istent, hogy így legyen Uram, úgy legyen Uram. Milyen imádságok ezek? Hogy Uram, így szeretné, vagy úgy szeretné. Hát vajon mi diktálhatunk az Istennek, hogy hogy legyen az életünkben? Sokkal inkább nekünk kellene megérteni, teljesen letéve magunkat, akaratunkat, gondolatunkat, engedelmesen figyelve az Úrra, hogy Uram, hogy legyen? Uram, Te hozd be az én napomat. Te áld meg. Látod, hogy milyen feladataim, kötelességeim vannak. Uram, Te taníts. Vajon mondhatja-e valaki közülünk, hogy engem már nem kell tanítani? Én már elég bölcs vagyok, elég idős vagyok, engem már nem kell tanítani, engem már ne tanítson az Isten. Dehogy nem. Mindvégig, amíg csak élünk, addig rá vagyunk utalva. Isten neveljen, Isten tanítson bennünket. Ez az Istennel való járás. A bölcs szív az nem más, mint az Úrral való közösség, élő közösség. Az Úrra való odafigyelés és engedelmesség. Az imádság vége felé, tehát fordulat történik, abból a elégikus, szomorú hangulatból, hogy hát az ember tényleg mulandó, mint a mező virága, és hogy az ember bűnös. Pozitív irányba megy a Zsoltárnak a gondolatmenete, amikor imádkozik kegyelemért, fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, árazd ránk kegyelmedet. Mert a kegyelem által válhat örömteljessé az emberi élet. A kegyelem által lehetséges az, hogy az Istennek a tettei, az Isten munkája láthatóvá válik az emberen. Kegyelem nélkül ez nem lehetséges. Ez az alázat az életünkben, hogy igen, szükségem van kegyelemre. Minden kegyelem, ahogy írta az egyik lelkipásztor az élet történetét, ez a címe, minden kegyelem. Valóban igaz, mert semmi nem érdem, semmit nem tulajdoníthatunk magunknak, hanem ami jó csak történik az életünkben, az az Isten jóságáról, az Isten kegyelméről beszél. Fordulj hozzánk, Uram! Legyen láthatóbb tetteid szolgáidon, méltóságot fiaikon. Az igazi méltóság az Isten szerinti élet, az ige szerinti élet. Annál nincs nagyobb méltóság. Ez akár lehet egy fiatalnak is az adottsága, hogyha igazán megtér az Úrhoz, igazán elfogadja Jézus Krisztust már fiatal korában, akkor már rajta meglátszik az Isten áldása. Mert Isten felemeli őt, megigazítja, megszenteli, és ez lehet időskorban is. Legyenek látható tetteid szolgáidon. Isten adta az ő igéjét, Isten adta Jézus Krisztust, arra nézve, hogy kövessük őt. Ha tényleg ezt tudjuk tenni, akkor ő a legnagyszerűbb dolgokat viszi végbe az életünkön, és az életünkön keresztül. Legyen velünk Istenünknek a jó indulata. A karácsonyi evangélium úgy szólt, hogy dicsőség mennyben az Istennek, e földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Jó akarat. Ez az isteni jó akarat. Az Istennek a jó indulata. Ezt a Jeremiás így fogalmazza meg az ő síralmaiban Jeruzsálem romjai mellett, hogy az Úrnak kegyelmessége, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozott az ő irgalmassága. Legyen belünk Istenünknek a jó indulata. Ezért imádkozzunk mi is, ez év utolsó napján. Amikor befejeződik az ige hirdetés, akkor majd ismét fogok kérni néhány testvért, hogy akiket érintett az ige, valamelyik része, üzenete, azt vigyék az Úr elé, vigyük az Úr elé könyörgő imáinkban, ugyanakkor hálaadásunkban is, visszagondolva erre az esztendőre, Isten megtartó kegyelmére, szeretetére. Legyen velünk az Úrnak jó indulata. És még valami itt a Zsoltár végén, ami számomra nagyon sokat mondó, amikor azt mondja, hogy valami maradandó legyen az emberi életben. A mulandóság világában, hiszen ugye mennyire kifejtette a Zsoltár író, hogy hát minden test olyan, mint a fű, hát akkor ha ilyen az ember, mint a fű, elszáll a fű, virág elhull, hát akkor mi értelme az életnek? És hát sajnos szomorúan hallom, és hallottam olyan híreket is, hogy fiatal református lelkész is eldobta az életét, fölakasztotta magát. Lehet, hogy testvérek is értesültek az internetről. Már sok mindent tudunk. És ugye döbbenetes, és foglalkoznak azzal, hogy hát miért van ez? Valami kiégés, valami olyan tudat, hogy nem, nincs értelme, nem érdemes. Nem tudom, nem ismerem. Vásáros Naményi református gyülekezetet, hogy ott mi van, hogy talán nincsenek is hívők. Mert lehet, hogy van olyan község is, ahol van lelkész, van, lenne gyülekezet is, vagy van is látszólag, idézőjelben, de igazán nincsenek hívők, akik tényleg újjászületett emberek. Pap meg csak szólja, hirdeti, mondja, semmi értelme, elmegy a fülek mellett, kész, vége. És akkor ki tudja, hogy még mi lehetett. Na de hát Isten előtt nincs mentség, mert eldobni az életet, az gonosz dolog az Isten előtt. Megtérni, az pedig nagyszerű dolog. Mert azt mondja Pál apostol, hogy a világ szerinti szomorúság, az halált hoz az ember életében. Hogyha az ember csak a világ szerint szomorodik meg. De az Isten szerint való szomorúság. Ha tényleg az Isten előtt meg tudunk szomorodni, mert talán történtek olyan dolgok az életünkben, amelyek nem jó dolgok, de meg tudunk szomorodni Isten szerint, és megtérni hozzá, teljes szívünkkel átadni, odaadni magunkat, akkor valami jó következik az életünkben. És ez lelkesít engem is, hogy Zsoltár író vágyik arra, hogy valami maradandó legyen az ember életében. Valami maradandó legyen utána is, ami megmarad. Hát mert mi az, ami megmarad? Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Mi lehet e mulandó életben, ami maradandó? Hát testvérek, az, amit Isten szerint teszünk. Amit ő munkál az életünkben. Amit a Szentlélek által ő visz végbe a tetteinkben. Rajtunk keresztül és bennünk. Hogyha az Úr szerint élünk és cselekszünk, az maradandó. A krisztusi példával tudunk eljárni, élni, hűséggel, szeretettel, ez maradandó. De ez nem megy másképpen. Csak ha az ember újjászületett életet él. Ez, test szerint ez nem működik. Nikodémusnak is azt mondta Jézus, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Mert ami testtől született, az test. És az mulandó, olyan, mint a mező virága. De ami felülről született, ami lélektől született, azon áldás van rajta. És hallgassunk a belső hangra. A lélek hangjára, a szent lélek hangjára. Isten szól bennünk, hogy mire igyekezzünk, mire törekedjünk. És ha ezt tesszük, akkor valóban Isten áldása lesz az életünkön. Hát és sokszor magunkba kell szállni. Sokszor önvizsgálatot kell tartani. Sokszor nagy takarítást kell végezni. Kidobni azt, ami nem odavaló. És engedni, hogy az Úr építse fel bennünk az ő országát, az ő igazságát. Mert azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy ő fölépíti az ő országát. Így legyünk most az Úr színe előtt, és csendességben készüljünk imádságban az Úr elé.